Nak neveznénk, egy alkalommal azt hazudta fiatal kolléganőjének, hogy munka után bizonyos helyen fognak felhajtani egy pohárral. Így esett, hogy a nő késő este egyedül, rettegve ült és várakozott egy durva kültelki kocsmában. Ami ártatlan csínytevésként indult, egészen más valami lett. Amikor a nő rájött, hogy mit tett vele Menzisz, és hazaindult, valaki követni kezdte. Az illető megtámadta és elrabolta tőle nem csak az értéktárgyait, hanem minden egyebet, amire törekedett, amire vágyott. Oda lett a kurzus munkája, egyedül maradt, megsérült, össze volt zavarodva. Nem merte bevallani, mi történt vele, inkább hátat fordított az egész gyakornokoskodásnak, és ami a legborzasztóbb, a bal szemére megvakult. Egészen más ember lett belőle. Ez a fiatal kolléga nem volt olyan szerencsés, sem olyan kiváltságos, mint Menzisz és a többi gyakornok. Életében alig olvasott végig egy könyvet, nem járt egyetemre, nem élt funkcionális családban. Ő akkor még nem tudta, hogy mennyire sebezhető, de Oliver megsejtette. Éppen csak kezdett megbízni az emberekben, és Menzisz egyetlen otromba tréfával tönkretette ezt. Örökre. Amikor évekkel később újra találkoztak, Menzisz vagy elfelejtette már az esetet, vagy úgy döntött, hogy nem fog emlékezni rá. A lány azonban korán sem felejtette el, és hamarosan rájött, hogy a férfi mit sem tanult az eltelt évek alatt. Azokat, akik bedőltek különféle trükköknek, árveréseknek, hazugságoknak és svindliknek, egyszerűen seggfejeknek tartotta, és mélységesen lenézte őket. Nos, amikor Oliver Menziszt szerződtetik, hogy írjon bűnügyi sikerkönyvet az Alberto angyalok történetéről, kénytelen lesz rádöbbenni, milyen könnyen befolyásolhatja, becsaphatja, irányíthatja, és végül cserben hagyhatja valaki, akiben megbízott. Nem kell ahhoz karizmatikusnak lennünk, hogy befolyásoljunk valakit. Egyszerűen csak a megfelelő szavakat kell használnunk, a megfelelő időben bizonyos dolgokat megmutatnunk, másokat eltitkolnunk. A többit elvégzi az illető maga. Ez az. Ez lesz az új nézőpontom.
Van itt egy talán műfaji meghatározás. Mit jelent az, hogy strandolvasmány? Az a megbízása, hogy egy strandolvasmányt készítsem.
Gondolom, hogy ez alapvetően beach read, a strandolvasmány fordítása. Ez nyilván nagyon sokféle lektűr van, vagy nagyon sokféle könnyen befogadható sikerkönyv van.
De erre többen is figyelmeztetik. A szerkesztője is nyomul ebbe az irányba. Ellie is többször figyelmeztet, hogy ne felejtsd el, hogy ez egy strandolvasmány lesz. Tehát ennek a könnyedségét akarja ezzel hangsúlyozni?
Igen, hogy minél befogadhatóbb legyen, igen. Igen. Tulajdonképpen ez egy játék, mert nyilván a szövegben ábrázolt könyv az nem azonos azzal a könyvvel, amit a kezünkbe tart. Itt ez inkább krimi rajongókat veszi célba, akiket nem rettent el azt, hogyha rengeteg apró mellékszereplő van. Ez a regény nem a saját lekerekítettségét tekinti fő célkitűzésnek, hanem inkább a részletgazdagságot, úgyhogy ez nem hiszem, hogy tipikus lektűr. Azt még fontos talán elmondani, hogy a J. Horváth László akár oroszból, akár angolból, a mai élő fordítói mezőnyből az egyik legkitűnőbb és egy óriási szaktekintély, aki a krimitől kezdve a szép irodalmon át a japán kultúra mindenféle non-fiction és fiction megjelenésein keresztül rengeteg mindent fordított, és hát zseniális fordító, és az Európa Könyvkiadónak még a szép időszakában évtizedeken át főszerkesztőként dolgozott. Ő egy nagyon fontos valaki a magyar írói-fordítói közösségben.
És ezt a könyvet ő fordította, ezt azért még tegyük hozzá.
Igen. Őtőle nagyon gyakran kapok úgy vissza könyvet, hogy figyi Ádám, ez nem árt. Úgyhogy maga az, hogy ő a Janice Hellettet érdemesnek vélte arra, hogy lefordítsa, az szerintem egy óriási bóka szerző mellett.
Berta Ádám szerkesztővel beszélgettünk Janice Hellett az Alpertoni Angyalok rejtélyes esete című regényéről, ami a Next 21 kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogyan kezdi el az író karakter az agyanggyűjtést. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A 21. század kiadó adta ki Fini Petra Kis Tigris című novellás kötetét. A szerzővel, Fini Petrával beszélgetünk.
Azt hiszem, hogy az ember a legtöbb, amit a másoknak adhat, ha úgy szereti, ahogy van. Ez a kötet mottója, vagy a bemersz lépni a szeretet dzsungelébe, vagy történetek a szívről. Egyik sem alcím, és még csak nem is mottó. Három dolgot mondtam, ami mind a könyv belső részén, vagy a könyv borítóján szerepel.
Ezek igazából olyan hívó mondatok, amelyek egy-egy ösvényen elindítják az olvasót, hogy ki hol tart lelkileg, vagy épp érdemi fejlődési szinten. Szeretni látólag nagyon-nagyon könnyű és egyszerű, ez egy velünk született alapképesség. Így első ránézésre, mennyiben segíthet minket az önreflexió, a saját érzéseinkre való reagálás, amik néha lehetnek ragadozószerűek, vadállatiasak, karmolóak, harcosak, mint egy vadállat a dzsungelben. Meg tudjuk ezeket az érzéseket szeretgetni, holálni, és utána valik együtt tovább menni, hogy nyilván a szépet továbbfejlesztet, próbáljunk megélni az életben. Mert hogy a szeretet valójában egy művészet, én azt gondolom, és a legfontosabb életfeladat.
Ki határozza meg, hogy a kötet milyen sorrendben rendezze a novellákat? Te vagy a szerkesztő?
Csodálatos szerkesztőm a Leik Eszter, akinek szerepelt itt a rádióban is, és azt mondták a hallgatók. Elképesztő érzékenyen, de mégis határozottan nyúl minden művemhez, és nagyon hálás vagyok neki ezért. Ezt kell tudni erről a kötetről, hogy én már régóta írok novellákat és publikálok is vastárszákat, tehát rövidebb prózákat. Nagyjából 7 év termését gyűjtöttem össze, és szelektáltunk erősen, és találtuk ki, hogy milyen íbre lehetne felrakni a tövegeket, milyen kompozícióba belesűríteni. Egy eléggé feszes kompozíció alakult ki szintem, de már nem tudom megtagadni a nagy prózaírói énemet, tehát ezt azért értékelték az olvasók, amikor egyik novellára felel egy másik, adott
igen,
az egy kicsit tágítja a novella műfaji kereteit, új nézőpontokat hoz be. Nekem ebből a szempontból egy ilyen régi veszőparipám az értékenyítés, és hogy a másik nézőpontját is, hogy akár több perspektívából vizsgáljunk meg egy adott problémát, és ezért kerültek ezek belem, és ez ad egyfajta ritmust is a szövegnek, illetve meglepetést, ha nem is olyan, nem tudom, csavarra, mint egy Netflix sorozat végén, vagy hogy így nyitva hagyja egy-egy epizód végén, mi fog történni, de egy pici meglepetést talán tud az okozni, hogyha a következő történetben egy mellékszereplőként még fel az előző történet főhőse az olvasónak, de valójában ezek vasút szövegek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek a történetek elmélyülést igényelnek, ami nyilván nehéz manapság, ebben a figyelemszavaros időszakban, vagy ADHD-s években, amikor mindenki multitaskol, és egy picit a lecsendesedést is szolgálják ezek a szövegek. Úgyhogy amikor komponáltuk a szerkezetét a kötetnek, akkor ez is egy szempont volt, hogy ezt a lelki elmélyülést jobban erősítse felkapni.
Megkérdeztem, hogy van-e kedvenc novellád, amiről szívesen beszélnél, és azt mondtad, hogy rám bízod. Úgyhogy én elsőként pont egy ilyen páros novellát választottam, amiről most beszéltél. A 30 éve és a családi fotót. Ugye mind a kettő olyan női fájdalomról, a megcsalásról szól. Megérint, azt hiszem, sokakat.
Érdekes ez a történet, mert nagyon sok visszajelzést kaptam ezzel kapcsolatban. Kötet erejét talán az adhatja, de majd az olvasók kijavítanak, vagy nem ezzel kapcsolatban, hogy sokok által megélt életeseményeket mutatok be. Tehát azt, hogy valaki meg van csalva, el van árulva, akár egy olyan helyzetben is, hogy én magam szerető, mert ott is lehet, hogy elárulják őt, ez egy annyira általános jelenség, ugyanakkor nem divat mesélni ilyen női élethelyzetekről, hogy fölnyomult be kapcsolódni. Sokszor sebeket tép fel az olvasóban a szöveg, de azért igyekszem úgy írni ezeket a történeteket, hogy be is gyógyulhassanak azok a sebek, vagy lerebb eszközöket adhassa, vagy mutassa a gyógyuláshoz. Ez a páros novella azt mutatja be, hogy igazából senkinek nincs igaza, de mégis mindenkinek. Mert hogy ilyen, hogy ahogy igazság az életben, vagy hogy kinek van igaza, a szeretet igazsága létezik, én azt gondolom. És abból lehet kiindulni, és a maga módján mindegyik nő próbál teljesen valid és hiteles életet élni, még akkor is, hogyha esetlen körülmények között. Érdekes volt az a reakció a szövegekre egy könyvklubban, mert a régen novellás kapcsán, hogy követelték, nagyon nem tetszett nekik, és követelték, hogy jöjjön meg a férfi tömegét is. Legyen egy harmadik. Mert csak azért, hogy ő mit mond, amikor kiderül a fénykép alapján, hogy ő mit tett a feleségével eléveken, hosszú-hosszú éveken, évtizedeken keresztül, hanem hogy ő vajon hogyan igazolja a döntéseit, hogy sodródik bele egy ilyen élethelyzetbe, vagy tudatosan, vagy nyomozok benne. Lehet egy érdekes visszaigazolás, hogy ha úgy működnek a történetek, hogy egy picit az olvasó rákényszerül arra, hogy magában kiegészítse, mint ember tudta a könyve, és folytatódjon egyfajta közös alkotás jelleggel a történetírás, a lelki történetírás, akkor talán elégettem hozzá munkát.
A következő, ami az én kedvencem, az Angyalkám.
Angyalkám. Fehér néni sután toporgott az ebránál. Nem kellett még neki bot, nem bicsaklott meg a térde, a bokája is bírta, a háta sem hajlott meg az évtizedek terhe alatt. Könnyedén eljut ő a piacra, nincs azzal probléma. Csak hát mit vegyen ott karácsonyra? Régebben futotta még egy kisebb fára, gazdag levesre és egy pompás rácpontyra. Mára annyira összement az a fa, hogy csak két ágacska maradt belőle az ablakban, csak hogy lehessen érezni, hogy beszökik a karácsony illat. A gazdag leves felhígult, több a fénye, aranya, mint a hús benne, a rácpont is már csak egy szeletke. A hűtőpolcok szinte üresen tátongtak odahaza. De még csak nem is ezzel volt a probléma az üres polcokkal. A tele szív nagyobb gond, mert hiába tele az a szív, ha nincs kinek kiönteni, ha az ember nem mesélheti el senkinek, mi történt vele aznap, ha nem számolhat be az unalomig ismert utca eseményeiről, ahol mindenkinek zsúfolásig tömve az élete élményekkel, erről meg volt győződve Fehér néni. Látszott ezeken az embereken, hogy annyi helyen járnak, és annyi helyről szeretik őket, biztosan túlcsordulnak tőle, nem beszélve arról, hogy mindig van kivel társalogniuk. Fehér néni hirtelen ötlettől vezérelve hívta a telefonszolgáltatót, a számláról nézte ki a hiba bejelentés számát, ami homályos ürüggyel, annyira homályossal, hogy azt hitte, hogy rögtön elhajtják. Ehelyett egy nagyon kedves női hang vette fel, angyali türelemmel válaszolgatott a kérdéseire. Voltak épp nem is voltak Fehér néninek kérdései, csak mesélni akart. Pár mondat után azt mondta a simogatóan szeretetteli, mégis picit akadozó hang, hogy pillanat kapcsolja a kollégáját, de Fehér néni könyörgőre vette. Angyalkám, ne tegye le! Olyan jó magával beszélgetni, nehogy mást kapcsoljon, a világért se adja át senkinek. Az angyalka hang tehát maradt. Maradt akkor is, amikor Fehér néni vérszemet kapott, már naponta telefonált. Csak hogy elmondhassa, hogyan beszélt vele a postás, milyen erővel csapta be a szomszéd az ajtót. Maradt akkor is, amikor Fehér néni naponta már kétszer tárcsázta a számot. Az idős asszony ugyan csodálkozott, hogy a szolgáltatónál mindig ugyanaz a női hang veszi fel, az ő angyalkája, de mélyebben azért nem gondolt bele, hogyan lehetséges ez. Az informatikai vezető időnként ellenőrizte egy szoftverrel a robotasszisztens hanganyagát a telefonos cégnél. A hangját milliómnyi hangfájlból kikeverő gépi asszisztens tónusa tökéletesen alkalmazkodott az emberi beszédhez. Néha ugyan túlzottan levegősen beszélt, mint a pár szó után kifogyna belőle a szusz. De bájosan dallamos hangja ezt hamar elfeledtette az ügyfelekkel. Szerették őt, és a legjobban, úgy tűnik, ez a Fehér néni volt odáig érte. A férfi ráért, be kellett ugrania a céghez két ünnep között, de nem rohant. A családjával megbeszélve, hogy ma tovább marad. Feltette tehát a lábát, és belehallgatott Fehér néni beszélgetéseibe. Elfacsarodott a szíve. Úgy tűnt, az idős asszonynak a szoftver az egyetlen jó barátja. Tárcsázta a számot, és várt. Én vagyok az angyalkája, mondta mély kaparós hangon. Az nem lehet, neki sokkal szebb a hangja, felelt bizonytalanul Fehér néni. Csak megfáztam. Meséljen inkább arról az ajtócsapkodós krapekről az emeleten. És kedves volt-e ma a postás? A múltkor azt mondta, hogy pont olyan a feje, mint egy szamovár. Igen, igen, mint egy szamovár. Ezt tényleg neked mondtam, angyalkám. Na hát, akkor csak ugyan te vagy az. Igen, és mostantól lehet, hogy mélyebb lesz a hangom. Nem baj, angyalkám, karácsony van. Ilyenkor bármilyen csoda megtörténhet.
Ez a magány a 21. században, a 21. század kiadótól.
Az angyalkának csak készül fel az olvasó arra, hogy ne legy Isten sírni fog rajta. Ez teljesen érzékelhető volt a könyvemutatón is, amikor Bányai Kelemen Barnabás olvasta fel a szöveget, hogy többen meghatottak. Nagyon megrendítő szembesülni azzal, hogy milyen magányos tud lenni az ember, és hát azon keresztül azzal, hogy nem kell ehhez nyitias népnek lenni, akire már nem nyitja rá az ajtót a családja, vagy nem jönnek a baráta, és célt egy telefonos szoftverrel, vagy magot asszisztenssel kezd el beszélgetni, és válik a barátjává, hanem nagyon könnyű ebbe belesodródni, akár fiatalabb korban is, csak nem veszük észre.
Mondtad, hogy szeretnéd megmutatni a másik oldalát is egy helyzetnek. Az emelkedés is egy ilyen páros novella, filmdetektorral van a szereplők azonossága okán. Mutatja a másik oldalt is. Megtalálni az igazit, amikor a karom éppen tárva van. De hogy ki tudom-e tárni a karomat?
Ez egy kicsit ilyen Én kőkorszaki analóghozzáállást igényel az élethez az ember részéről, én azt gondolom, illetve a pillanatban levés. Ki tudom még tárni a koromat, abban a pillanatban szükség van rá ehhez a csípségeltetik, hogy észrevegyem a pillanatok, és nem másik pillanataiban megyek, más emberek életét kövestem, és hozzikatolják, hanem egy így a magaméban is tudjak rubikolni. Az az emelkedés, most abban a szempontból érdekes történetén, ugye 40 pluszos vagyok, és nagyon sok ilyen történetet hallok a férfiaktól, akik válláson túl vannak, és hogyan próbálnak utána ismerkedni. És nagyon sokan csodálkoznak, hogy nem találnak pár, nem tudnak kapcsolódni újból nőhöz, mert valami mást keresnek, valami illúziót, valami kéleteset, míg önmaguk alapvetően teljesen tökéletlenek. És itt az egyik szülős kilóg a sorból, ugyan kicsit fáradtan és unalmasan hallgatja társkeresős történeteit a barátainak, mert hogy ő az a típusú ember, aki észreveszi a pillanatot, és igaz embert keres, talán önmaga is. Gyakorlatilag egy fotkértésen ismerkedik meg egy anyikával, és az a pillanat ragadja meg benne a fián álmodalapja, amikor még valószínűleg senki nem hinné, hogy abból leállóból, vagy egy jó indítás, és ebbe a hitbe szeret bele, és szenvedélybe, tehát nem az önmagáról mutatott hamis képbe, vagy a randebúra kialakított ilyen avatarba, hanem egy teljesen valós szenvedélybe és hitbe. És
a szeretni tudásba, az elfogadásba.
Igen. Ami szerintem ritka. Ebből a szempontból azért karár értékelik a hallgatók most már, hogy azért nem véletlen ez a motto, hogy szeretlek, ahogy vagy. Hát ez a legnagyobb kihívás az életben. Az elfogadás mindenek ellenére. Úgyhogy talán ezt próbálja ez a történet sugalmazni. És ebben van benne egy pici utalás szövetet, hát ide a Kottis könyvére, mert én nagyon-nagyon szeretem a sporttal kapcsolatos történeteket. Nem véletlenül, hogy a hobbi háromszor is megjelenik, hogy nem szurkoló, vagy kisfiú, egy vezércukoló, aki az onkológiai bátori ákos betegekkel, vagy akár Zsák Károly, aki annyira szerette a csapatát, és annyira küzdött mindig a pályán, hogy egyszer, amikor veszélyes rájtak, akkor konkrétan beleszakadt a szíve, tehát itt majdnem összerúgott a pályán, és ezzel inspirálja a történet főszereplőjét, szintén egy kisfiút. Úgyhogy sok sporttal kapcsolatos történet van, mert a sportban is van talán ez a kit, ha jól csinálja az ember, és szenvedés, és szeretni tudás.
Ugye a filmdetektor szereplője találkozik ezzel a úszóval, aki paraúszó. Mellékszereplő ez az úszó, mégis nagyon fontos, hogy jelen van, hogy átsegíti őt, de hát itt megtudunk valami nagyon fontosat a pánikrohamról.
Én magam is éltem el pánikrohamot. Nagyon komoly munka van abból, hogy hogyan lehet ebből kijönni, és nagyon rémisztő. Tehát én azon egyik legrémisztőbb dolog itt a napjaimban, tehát mintha itt konkrétan megfullad, vagy meghalna az ember. És abból feljönni, vagy kijönni egy nagyon nagy tapasztalás volt, és talán ez is indította, hogy megírjam, mert szöveget, de ezt nagyon-nagyon sokan tapasztalják meg, és figyetelő, tehát kell általa, ha nem tudják kezelni, és eluralkodik a
rendegés, igen.
A rettegés, igen.
Beszéltél itt az elcsendesedésről. Lekaparni a múltat, Nyári Krisztiánnak ajánlva. Mit jelent ez?
Ez a barátságos szöveg. Azért ajánlottam neki ezt a történetet, mert hozzám hasonlóan ő is egy erősen vizuális és kreatív figura és alkotó. És egyik posztjában nyáron az Instagramra kitett egy olyan fotót, hogy a Badacsonynak a képe, és mellé rakta a kis hercegből azt a képet, amikor a kígyó lenyeli az elefánt, hogy mennyire hasonlóak formájuk, és rögtön jöttem Krisztiánnak, hogy Krisztián, hogy lopjam, hogy vigyem ezt a képet, mert ez annyira szép és erős, és ezért lett ez a történet neki ajánlva. Ugye rengeteg Balatonon játszódó történet található kedben. Én sok időt töltöttem gyerekkoromban ott, nagyon szép családi emlékek kapcsolnak oda, illetve a természet, ami fontos eleme a korábbi könyveimnek is. És a Balatont azért éreztem fontosnak az érzelmi kötődésen kívül beletenni a kötetbe, mert sok emberben hívhat elő nagyon erős gyerekkori emlékeket, és a gyerekkorból vissza kell menni, ha csak felnőtt korban elakadás van, megreparálni dolgokat és újraírni élethelyzeteket. Nagyon érdekes gyerekkori élethelyzeteket lehet behozni, akár felnőtt komoly drámai szituációk bemutatás. Most gondolok egy gyágászat, azért az, hogy valaki beleragad a bici biciklibe, mivel mindannyian bicikliztük, és nagyon szerettük, és nagyon-nagyon inspiráló két dolognak gondolta sok ember, az olvasók közül is, ezért erős érdelmi kötődést kialakítani a szöveggel, ugyanakkor meg megnyitatja azt, hogy hogyan lehet ebből kilépni, vagy túllépni, vagy...
Visszakérdeztél, hogy mit jelent az, hogy csak szépeket? Én nálad láttam ezt az elköszönési módot, tehát a levelezésben. Általában úgy fejezzük be, hogy üdvözlettel XY. Te pedig azt írod, hogy csak szépeket, és ez annyira megkapott engem, olyan kedvesnek találom. Valaki nem azt mondja, hogy csókollak, vagy ölellek, vagy nem tudom mi, hanem nem bizalmaskodik, hanem azt mondja nekem, hogy csak szépeket kívánok neked. Olyan szép elköszönési mód. Ezt szeretném kölcsönkapni tőled, hogy szeretném én is ezt kívánni másoknak. Eltanulnám tőled.
Ó, de jó, hát most így mindjárt meghatoltam komolyan.
Pini Petrával beszélgettünk Kis Tigris című novellás kötetéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kit hív fel Fehér néni. Megfejtését a keménykötés @civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogán György olvasott fel szemelvényeket, a zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta. Pini Petrával beszélgettünk Kis Tigris című novellás kötetéről, ami a 21. század kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy kit hív fel Fehér néni. Megfejtését a keménykötés @civilradio.hu címre várom. A könyvek